Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Megújult sportpálya átadással indult az idei tanév a gyöngyösi Berzenagy János gimnáziumban. Tarolt a gyöngyösi Vidrócki Néptánc Együttes Zakopánéban. Különleges szoborválogatást tekinthetnek meg az érdeklődők Nyíregyházán. Új járműveket kaptak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkéntes tűzoltók. Ezekkel a témákkal várom önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Új járműveket kaptak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkéntes tűzoltók. Az autókat, melyeket egy szlovák-magyar projekt keretében vásároltak meg, Miskolcon adták át a Tűzoltó Szövetség Dózsa György utcai székhelyén. A négy új csapatszállító autó a vármegyei önkéntes tűzoltók munkáját, valamint a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának természetvédelmi és tűzvédelmi tevékenységét segíti a jövőben, mondta el Varga András, a Tűzoltó Szövetség elnöke. Hozzátette, az eszközök mellett a határon átnyúló katasztrófa kockázatok kezeléséhez elengedhetetlen az önkéntesek fejlesztése. Ennek érdekében a projektben tűzoltó szakmai képzést is szerveznek.
Ma a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tűzoltó Szövetség egy szlovák-magyar Interreg projekt keretében az első olyan mérföldkőhöz érkezett, amelyben technikai eszközöket adtunk át. Ez a projekt, amelyet megvalósítunk, a Tornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága, a 86-os helikopterdandár közreműködésével, mind vezető partner koordinálásával valósul meg. Ebben a projektben azt vállaltuk, hogy Magyarországon első fecskeként megvalósítjuk azt a képességet, amely jól kiegészíti a 86-os helikopterdandár légitűzoltási kapacitását, magyarul a helikopterdandár által birtokolt helikopter és azon függesztett Bambi oltási képességét fejlesztjük. Ebben mi úgy veszünk részt önkéntes tűzoltó egyesületeinkkel, hogy a kritikus helyszíneket, ahol az oltóvíz utánpótlása nem biztosított, mivel akkor hatékony egy ilyen tűzoltás, helikopteres tűzoltás, légi tűzoltás, hogyha a tűz vonala, a tűzfészke és a merítési hely között 5-7 percnél több idő nem telik el. Ez Magyarországon nagyon sok esetben csak úgy valósítható meg, hogyha mobil merítőhelyeket biztosítunk. Ezek a mobil merítőhelyek, ezek mobil medencék, puhafalú, úszógyűrűs mobil medencék, melyeket az önkéntes tűzoltóink a ma átadott gépjárművekkel, a későbbiekben beszerzésre kerülő utánfutókkal, medencével tudják létesíteni. És ezzel azt az 5-7 perces oltási időt biztosítani tudjuk, ezzel értékeket, emberi életet tudunk megmenteni. Általában ugye itt a rendezvényünkön is elhangzott igazgató úr szájából, hogy a lakott területeken való tűzoltás, a infrastruktúrával jól behálózott tűzoltás, az a rendelkezésre álló mentőtűzvédelmi eszközeinkkel, tűzoltógépjárműveinkkel biztosított. Ezek az eszközök, amiket most beszereztünk, ezek azok a kritikus helyek, amelyek erdősített, nehezen megközelíthető szűk ösvényeken, csapásokon, úttalan utakon történő tűzoltást tudják segíteni, amelyek korlátozottan állnak a jelenleg a mentőtűzvédelmi képességek között. Ezekkel a gépjárművekkel nem csak a medencét tudjuk a megfelelő helyre juttatni, hanem maga az oltásban résztvevő földi személyeket, civileket, hivatásosokat, önkénteseket tudunk a tűz vonalához, a tűz fészkéhez juttatni, ezzel lerövidítve a megközelítés időtartamát. 2024. augusztusában kezdődött projektünk, addig ugye a nem látványos részek zajlottak le, és ezek pont az elméleti képzések, elméleti gyakorlati képzések. Ennek keretében a kollégáink, a Bükki Nemzeti Park kollégáival együtt elsajátították a tűzoltás alap képzettségét, egy 40 órás tűzoltó tanfolyamon vettek részt, ahol elméleti és gyakorlati képzésben részesültek. Továbbá egy medik képzésben a katasztrófa medicina sajátosságaival ismerkedhettek meg. Itt fokozottan ugye az égési sérültek, füstben sérülés szenvedett személyek ellátására fókuszáltunk. A későbbiekben természetesen a medence, a légitűzoltás földi kiszolgálásával kapcsolatos, már most kidolgozott tematika alapján speciális képzésben fognak részesülni maga a medence és a helikopterek merítésével kapcsolatos képességeket fogják elsajátítani elmélet és gyakorlati képzés formájában, egy off-road képzésben ezek a nehéz terepen is működni képes gépjárművek a sajátos vezetési képességét is el fogják sajátítani.
Megújult sportpálya átadással indult a 2025-26-os tanév a gyöngyösi Berzenagy János gimnáziumban. A cél az volt, hogy a régi pálya kapjon új burkolatot, mely egyben szolgálhat közösségi és sport célokat, elősegítve ezzel a merze életérzést. Dr. Cinder Péter igazgatót hallják.
Átadtunk valamit, ez pedig egy pálya volt. Egész pontosan nem csak egy pálya, hanem a sportudvarunkat adtuk át ismét a használatnak, amelyet a nyár folyamán sikerült felújítani. Mindig is volt ott egy pálya. Legalábbis mióta én az eszemet tudom, én gyerekként is a Berzébe jártam, volt ott egy pálya. Egy ilyen bitumenes, aszfaltozott pálya volt, ami az évek során gyakorlatilag használhatatlan állapotba jutott, mert megrepedezett. Én gyerekként még testnevelési órákon vettem ott részt, de most már nem engedtünk volna futni ott azon a pályán gyereket, mert annyira balesetveszélyessé vált, és egy olyan ambíciós terv alakult ki, hogy ezt az udvart mint olyat föl kéne újítani, és ennek részeként a pályát. De nem is akárhogy, hanem amellett, hogy ez továbbra is a közösségi eseményeknek a szintere lehet, vége mellett a sportcéloknak is tegyen eleget, így egy modern, minden igényt teljesítő sportburkolattal ellátott pálya alakult végeredményben ki, körülötte díszburkolat, és parkosítottuk az egészet. Nagyon szép lett. Hát maga a létrejötte is szimbolizál valami szerintem. Ez egy nagyon komoly projekt volt, nem egy pár milliós, ez egy 8 számjegyű összeg volt, amit ide be kellett fordítani, és egy példás összefogásnak volt ez betudható, amelyben a szülői munkaközösségen kívül a város, a tankerület és bizonyos központi pénzek megmozgatása révén az oktatás irányítás is szerepet vállalt. Diákjaink úgy általában az eseménytől, hogy tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap kicsit meg voltak illetődve, pláne az újak. Nem tudtuk még megbeszélni velük szerintem, hogy mi a vélemények, de hogy körbenéztem az arcokon, elégedettség és izgatottság volt látható. Pláne, hogy ahogy járkál az ember, egészen sajátos érzés ezen a gumiburkolaton közlekedni, egy kicsit olyan süppedős, általános sportcélokra kiváló. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog beválni.
Különleges szoborválogatást tekinthetnek meg az érdeklődők a Szindbád színháztörténeti rendezvényteremben Nyíregyházán. A Városi Galéria közel 1800 olyan hazai és nemzetközi alkotással rendelkezik, melyek a Sóstói Nemzetközi Éremművészeti és Kisplasztikai Alkotótelepen készültek az elmúlt évtizedekben. A Móri Zsigmond Színház most ezekből válogatott ki néhány remek művet, melyeket egy szeptember 27-ig nyitva tartó kiállítás keretében bárki megtekinthet. A tárlatot Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő nyitotta meg, aki szerint az alkotótábor évtizedeken keresztül összefort a város nevével.
Amikor ez a tábor véget ért, 1-3 hétig voltak nemzetközi, tehát külföldi és magyar művészek, akkor ezeknek a kiállításában, ez az ott elkészült művekből, azokat lektorálták, és azokból a város ajándékként kapott meghatározott számú alkotást. Ezek az alkotások a Városi Galériában lelhetők fel, és információim szerint már kb. 1800 ilyen alkotást őriz a Városi Galéria. Na most ebből az 1800 alkotásból sikerült egy pár darabot kiválasztani, ami most itt a Szindbád rendezvényteremben helyet kapott. A kulturális élet és annak minden ága nagyon markánsan megjelenik a város életében. Most a képzőművészetről beszélünk, mert most éppen egy ilyen rendezvényen vagyunk, de akár a zeneművészet, a színházművészet és mondhaték bármilyen más területet is. Nagyon nagy büszkeséggel töltem mindannyiunkat, akik itt élünk, és évtizedeken keresztül figyelemmel kísértük ezt a fejlődést, fejlesztést, ami természetesen megjelenik az infrastruktúrális létesítményeknek és a felújításában és a fejlesztésében is, és azokban a támogatásokban is, amit igyekszik megadni a város. Ilyen például a képzőművészeti ösztöndíjnak a meghirdetése évről évre.
Tarolt a Gyöngyösi Vidrócki Néptánc Együttes Zakopánéban a minősítő folklór versenyfesztiválon. A Néptánc Együttes folklór kategóriában második helyezést ért el, és a néptánc versenyen is győzelmet arattak. Kancsás Szilviát, a Vidrócki Alapítvány elnökét, és Zeltner Domonkos táncost hallják.
Tehát aki már életében jár Zakopánéban, az nagyon jól tudja, hogy milyen a hely. És aki már életében tapasztalt folklórfesztivált, az is tudja, hogy ez milyen. És ez a kettőnek az ötvözete, hát ez így szenzációs volt. Abból a szempontból, hogy ez versenyfesztivál volt. Tehát itt nem csak résztvevők voltunk, hanem versenyzők is voltunk, és nem csak a színpadon versenyeztünk, hanem a színpad mellett is versenyeztünk. Ugye szépségkirálynő választás, illetve a táncverseny.
Először is próbáltuk azért behatárolni, hogy a mi tánc anyagainkkal, mi az, amit egyáltalán tudunk vinni, mi az, ami belefér abba a kategóriába, amiben szeretnénk indulni. A Mátra vidéki táncokból gyűjtöttünk egy olyan összeállítást, amiben mindent így bele tudtunk csempészni abból, ami ide a környékre jellemző. Volt nagy létszámú cseldás is benne, de ami teljesen olyan frissen készült, az a Gyöngyösi Cigánynak a felkutatása, áttanulmányozása és így színpadra állítása, az volt igazából a legnagyobb tetőpontja így az egész koreográfiánknak.
Hát úgy működött, hogy ugye volt a versenyprogramunk, ami egy este volt, de természetesen ugyanolyan gyöngyfesztiválon is volt folkmise, volt nyitónap. Tehát tulajdonképpen az folkmise volt, felvonulás volt és nyitógála. És akkor minden este 5 órától és este 8 órától 3-3 ország méret tette meg magát. A keddi nap volt a miénk, és utána a következő napokon természetesen akkor volt a goráltánc verseny, akkor volt. De a szépségverseny az úgy működött, hogy arra ugye szavazni lehetett. Az első nap lefotózták a leányzókat, és utána lehetett begyűjteni a szavazatokat a szépségversenyre, és a záró napon, igen, a záró buliban, igen, ott hirdették ki, hogy tulajdonképpen ki lett a fesztivál szépe. Nagy örömünkre.
Végül az időjárásról. Nyugat felől vastagabb fátyol felhőzet érkezik, valamint keleten gomoly felhőzet is előfordulhat, amelyből az északi középhegység tágabb térségében, valamint az észak-alföldön kialakulhatnak záporok, zivatarok. A légmozgás zivatar környezetét leszámítva gyenge mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. szeptember 7-én vasárnap. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János, Kriston Tamás és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Értékadó. Magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. A Miskolci Matthias Corvinus Kollégium vendége volt Nagy Klaudia Vivien űrorvos, a Hunor program vezető orvosa. 100 használt iskolatáska gyűlt össze a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Szervezet adománygyűjtési akcióján. A Miskolci Rendőrkapitányság az elektromos rollerek veszélyeire hívta fel a figyelmet.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Nagy Claudia Vivien űrorvos, a Hunor program vezető orvosa volt a vendége annak a beszélgetésnek, amelyet az MCC Miskolci képzési központjában rendeztek. Kapu Tibor a második magyar űrhajós az Axiom 4 küldetés résztvevőjeként 3 hetet töltött a világűrben. A küldetése során a magyar kutató űrhajós hazai vonatkozású kísérleteket magyar egyetemek, kutatócsoportok és cégek tudományos kezdeményezéseit valósította meg a világűrben. A miskolci eseményen először röviden bemutatták Nagy Claudia Vivient, aki első magyar nőként érte el az Európai űrügynökség minősítését, amivel támogathatja az európai űrhajósok küldetéseit.
Az űrorvos, mint szakma, az egy ráépített képzés, tehát már egy szakképzéssel rendelkezni kell hozzá. Én az Európai űrügynökség hivatalos űrorvosi szakképzését végeztem el. 2024-ben végeztem, ez egy másfél éves ráépített képzés, aminek vannak elméleti és gyakorlati részei, illetve kvázi, mint egy rezidensként űrhajóst is kell kísérni, és én kísértem európai űrhajósokat, egy svéd és egy dán asztronautának voltam az orvosa a képzés alatt is már. Természetesen szükséges az orvosi alapképzés, emellett, amit meg kell tanulni, hogy az űrnek milyen hatásai vannak az emberi szervezetre. A gravitáció hiányának, a súlytalanságnak, a sugárzásnak és számos egyéb hatásnak az eredményét. Mindemellett meg kell tanulni különböző protokollokat, hogyan zajlik az űrutazás, milyen részei vannak, milyen szabályai vannak, tehát részben nem orvosi dolgokat is tanulunk, mérnöki dolgokat és hát különböző űrrepülési protokollokat is. Az űrhajós kiválasztás során már úgy kell kiválasztani az űrhajósokat orvosi szempontból, hogy ezeknek a követelményeknek megfeleljenek. Van egy nagyon részletes, mindenre kiterjedő kritériumrendszer, amit a NASA, az Amerikai űrügynökség, az ESA, az Európai űrügynökség, illetve egyéb nagyobb űrügynökségek együttesen dolgoztak ki, és ezt a szabályrendszert vettük mi alapul. Ugye 2022-ben, amikor a program kvázi elindult, akkor a Hunor program megkereste a Semmelweis Egyetemet, hogy biztosítsa az egészségügyi hátteret. És ennek az első feladata volt az űrhajós kiválasztás során ennek az orvosi részének az elvégzése, és gyakorlatilag a Semmelweis Egyetemnek minden disziplinája, szinte minden klinikája ebben részt vett, és végvizsgáltuk az űrhajóst fizikális, minden szakterületre kiterjedő módon. Nagyon fontos a pszichológiai vizsgálat, a pszichológiai kiválogatás, ezt is a Semmelweis Egyetem munkatársai végezték. És hát azok jutottak tovább, 25 befutófőt vizsgáltunk egyébként, és azok jutottak tovább, akik ennek a szigorú követelményrendszernek megfeleltek. A kiképzés is nagyon-nagyon fontos része az űrhajósok felkészítéséhez az űrutazásra, és ez részben, tehát az első egyéves alapképzés, amikor még 4 űrhajós jelöltnek az alapképzésre zajlott, ez Magyarországon történt, és ebben is aktívan részt vettünk a Semmelweis Egyetem kollégáival. Történt nekik egy fizikális felkészítésük, részletes, gyakorlatilag mind az anaerob terhelésre, izomerő növelésre kiterjedő heti rendszerességgel beállított edzésprogram, úszóedzésprogramjuk is volt, beállítottuk a dietetikájukat, tehát nekik folyamatosan biztosítottuk a megfelelő táplálkozást, illetve a megfelelő étrendet, táplálékkiegészítőket. A Semmelweis Egyetem pszichiátriai klinikájának a munkatársai egy folyamatos pszichológiai heti rendszerességgel végzett pszichológiai felkészítést végeztek az űrhajósoknál, és hát mindemellett az alapképzésük része volt az elméleti és gyakorlati képzés is, tehát alapszinten megtanulták azt, hogy az emberi szervezetre milyen hatással van az űrutazás, meg egyáltalán az űrben tartózkodás, de tanítottunk nekik alapszintű újraélesztési képzést is, egy-két diagnosztikus vizsgálatnak az elvégzését. Úgyhogy ez egy részletes oktatás volt, és hát mindemellett az egészségügyi állapotukat folyamatosan monitoroztuk, tehát egy teljesen egészséges szervezetben is lehet akut betegség. Nagyon fontos, hogy ezt minél hamarabb észleljük és megfelelően kezeljük. Természetesen nagyon vártuk azt, hogy a felbocsátás az megvalósulhasson, és hát nagy öröm volt, amikor végül is eljutottunk odáig, hogy már a Kennedy űrközpontba tartottunk Kapu Tiborral, oda elkísérhettük, és az úgynevezett triage site-on végigkövettük az egész felbocsátás időszakát. A triage site egy olyan orvosi rész ott a Kennedy űrközpontban, ahol minden orvosi egészségügyi személyzet tartózkodik, és hát ha bármilyen vészhelyzet előfordul, akkor ott mi azonnal informálódunk, és hát ugye a csapattal együtt akkor be tudunk avatkozni. Hát hála Istennek ilyenre nem volt szükség, és hát nagy örömmel, és hát nagyon boldogan néztük végig, ahogy végül is Tibor felbocsátása megtörténik. Az űrorvosnak megvan akkor is a feladata, amikor az űrhajós már az űrben van, illetve az űrállomáson. Amikor megérkezik az űrállomásra, a hivatalos protokoll szerint 2 órán belül meg kell történnie az első orvosi videó, privát videó beszélgetésnek, úgyhogy nekem az volt a feladatom, hogy Orlandóból, illetve Cape Canaveralról a Kennedy Space Centerből 24 órán belül visszamenjek Houstonba, visszautazzak, és ott az Axiom irányító központjában volt az első ilyen privát orvosi megbeszélés, és hát azon nekem már részt kellett vennem. Úgyhogy visszatértem Houstonba, és onnantól kezdve onnan követtem a missziót az ottani irányító központba, illetve onnan voltak ezek a rendszeres távorvosi megbeszélések Tiborral, és ez tartott mindaddig a visszatérésig, mert a visszatérés ugye kaliforniai partoknál történt, tehát a visszatérés előtt egy nappal már ugye mi leutaztunk Los Angelesbe, és ott vártuk őt Los Angeles partjainál. Volt több orvosi kísérlet, többek között a Semmelweis Egyetemnek 2 orvosi kísérlete tudott megvalósulni. Az egyik kísérlet a Szemészeti Klinika Nagy Zoltán professzor úr gondozásában egy szemészeti kísérlet, egy olyan innovatív eszközt találtak ki, és egy olyan úgynevezett kis inzertet, amivel csepegtetés nélkül lehet majd a későbbiekben a szembe hatóanyagot juttatni. Ez azért fontos, mert hát mikrogravitációban, tehát a súlytalanságban magyarul nagyon nehezen kivitelezhető a szemcseppentés, úgyhogy ez egy újfajta módszer, ők ezt tesztelték, illetve a másik pedig a Városmérő Klinika és az én gondozásomban egy telemedicinás kísérlet volt, többféle telemedicinás eszközt viselt Tibor. Egyrészt egy okospólót, ami számos egészségügyi paramétert, például EKG-t, szívfrekvenciát, szaturációt, testhőmérsékletet mért folyamatosan. Egy speciális 24 órás vérnyomásmérő is tartozott mindenhez, illetve volt neki ultrahangvizsgálata, szív- és érultrahangvizsgálata, és emellett az egyensúlyrendszerét is vizsgáltuk különböző ilyen mozgáskísérletekkel. Ahogy már említettem, ott vártuk őt Los Angeles-i partoknál, hogy a mentőhajóból ugye egy helikopterrel szállították őket ki a partra, és ott találkoztunk velük. Én és a többi orvos, például az indiai asztronautának az orvosa, és a lengyel asztronautának az Európai Űrügynökség gondozásában dolgozó orvosa. És hát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy Tibi nagyon jól vette az akadályt. Persze szüksége volt egy kis rehabilitációra, mint minden asztronautának, aki visszatér a súlytalanság állapotából, de gyakorlatilag néhány napon belül már teljes mértékben normálisan funkcionált, és utána még egy kis izomfejlesztés történt. Egyébként a Semmelweis Egyetemről jöttek ki a munkatársak, akik a rehabilitációban közvetlenül vettek részt, tehát egyrészt az az edző, aki végig foglalkozott velük, másrészt az a fizioterapeuta, és értem én ez alatt azt, hogy a felkészítés egy éve során végig heti rendszerességgel velük foglalkozó szakemberek voltak azok, akik kijöttek, és itt is folytatták a rehabilitáció során ezt a munkát. Hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni ezt a dolgot, akkor ez azért van, mert hogy nem kell talpra állniuk az űrben, tehát gyakorlatilag a súlytalanságban ők lebegnek, tehát az a tartóizomzat, ami nekünk ugye hogy felegyenesedve járunk, azért felelős, ez egy kicsit meggyengül, de ez csak az egyik oldal, a másik pedig, hogy megváltozik a szívérrendszernek egy picit a működése. Gravitáció hiányában egy úgynevezett fluid shift alakul ki, mivel hogyha gravitáció van, akkor hogyha nem lenne a vérkeringés, akkor a lábunkban gyűlne össze a vér, de ha nincs gravitáció, akkor a vérkeringés ellenére is a felső testfélben gyűlik össze a vér, felfelé halad, és hát ennek következtében egy kicsit átrendeződik a keringés. és miután ugye visszatérünk a földre, utána ehhez a felegyenesedett járáshoz a vérnyomás a kezdeti időben kevésbé tud alkalmazkodni, és ezért van, hogy a vérnyomás hirtelen le tud esni, hogyha fel kell állni az űrből való visszatérés után, és ezért kell támogatni az űrhajósokat. Mert egy gyakorlatilag elszoknak a földi létről, a járástól, a gravitációtól, és nem csak ugye úgy, mint hogy habitus szinten, hanem teljesen fizikálisan a szervezetük elszoki. A rövid távú küldetésnél jelentősebben érvényesülnek ezek a kardiovaszkuláris szívérendszeri hatások, tehát gyakorlatilag azonnal van ez az úgynevezett folyadék átrendeződés, ez a fluid shift, hogy ugye felfelé mozdul el az erekben lévő és az ereken kívüli folyadék is a testben, illetve hát ami még rövid távon jelentős, az az egyensúlyérzékelő rendszernek a zavara. Ez egy úgynevezett space motion sickness, egy kicsit a tengeri betegséghez hasonló állapotot tud eredményezni, és ez minden asszonautánál jelentkezik kisebb-nagyobb mértékben, kellemetlen tünetekkel tud járni, szédülés, hányinger, hányás az első időszakban, ez gyógyszeresen lehet kezelni, egyébként ez néhány napon belül az esetek döntő többségében megszűnik. Hosszabb távon pedig, ja, amire nagyon kell ügyelni, és amit meg kell előzni, az az izom és a csontvesztés. Mert egy 6 hónapos misszionál ez már jelentős tud lenni, és ennek a megelőzésére rendszeres sporttevékenységet végeznek az űrállomáson olyan mértékben, hogy napi 2 órát edzenek, illetve nagyon oda kell figyelni a megfelelő tápanyagbevitelre és vitaminok bevitelére, és hát ezeket is ugye monitorozzák folyamatosan.
100 használt iskolatáska gyűlt össze a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Szervezet adománygyűjtési akciójában. A Mirehu Nonprofit Kft. Már 5. alkalommal hirdette meg, ne legyen nehéz az iskolatáska mottóval gyűjtési programját, melynek célja, hogy rászoruló gyermekek a tanévkezdés előtt iskolaszerekkel feltöltött iskolatáskákat kapjanak. Az összegyűjtött adományok egy részét a Szent István közösségi házban adták át a gyerekeknek. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője és Gúr Péter Attila, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója adott tájékoztatást.
Hát az akciót 5 évvel ezelőtt indítottuk a Ne legyen nehéz az iskolatáska névvel, ahol hát azt láttuk, hogy az újrahasználati központunkban nagyon sok iskolatáska jelent meg, és azt gondoljuk, ezt össze lehetne kapcsolni, tehát az újrahasználatot a jótékonykodással, hogy ha már valaki vette a fáradtságot és felajánlotta azt az iskolatáskát, akkor mi cégként vesztük azt a fáradtságot, hogy ezt megtöltjük irodaszerrel, és arra rászult családokat tudunk így segíteni a tanévkezdés időpontjában, mert ilyenkor ez nagyon komoly teher jön a családoknak, és fontos volt, hogy tényleg azoknak, akik szükségük van, rá tudjunk segíteni, és ezért a message-it vontuk be ebbe, aki itt a szociális ellátórendszeren keresztül látja, hogy kik azok, így a legjobb helyre tudnak kerülni ezek az iskolatáskák. Aminek nagyon örülünk, hogy tényleg egy szép növekedést tudtunk leírni. Az első évben 15 darab iskolatáskával kezdtük, és ez folyamatosan növekedett, most 100 darab iskolatáskát adtunk át az idén, tehát egy nagyon szép szám az, amit el lehet érni, és amit én igazából fontosnak gondolok, hogy a helyi közösséget is sikerült ebbe bevonni, tehát itt volt, hogy gyógyszertár gyűjtött nekünk, baráti társaságok is sportolnak, tehát hogy kilépett ez abból a körből, hogy akkor csak a Mirehu, hanem ez az akcióhoz tudtak mások is csatlakozni, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy van egy ilyen közösségépítő erre is azáltal, hogy mindenki tud jótékonykodni. 100 táskát gyűjtöttünk össze, most itt kb. 70 gyerek volt, aki át tudta venni a táskát, az egy nagyon szép szám, és nagyon bízom benne, hogy tényleg hozzá tudunk itt az iskola kezdéshez az elmény, és tényleg tudunk segíteni a családoknak. Ma lezártuk az évünket, de hát nyitjuk a következőt, nálunk a gyűjtés az folyamatosan történik, tehát nem csak egy időszak, az van egy fő időszak, értelemszerűen, amikor a vége van a tanévnek, és akkor mindenkit arra biztattunk, akkor egy elég komoly kommunikációban is szoktunk így részt venni, hogy akkor mindenki át tudja adni, könnyebben megszabadulnak az emberek tőle, de azt látjuk, ezért folyamatosan évközben is termedik, majd most még a szeptember eszkott ilyen időpont lenni, amikor mégis szembesek az, hogy mégsem lesz jó, mert lát valaki egy másik félét, és akkor mégis iskolatáskát kell cserélni, ilyenkor azért még szoktak szép számba jönni, de ezzel már készülünk a következő évre, tehát az akciót természetesen folytatjuk. Azt gondolom, ez egy olyan kezdeményezés, ami mindenkinek egy pozitív, és én azt gondolom, hogy talán példamutató is, látjuk azt egyébként az országban, hogy már hasonló cégek, mint mi, akik gazdagatással foglalkoznak, lépnek ebbe az irányba, és azt mondom, talán ez a legnagyobb sikere, hogy máshol is ez olyan fontos tud lenni, és mindenhol tudnak segíteni a rászorulóknak. Én azt gondolom, hogy a számot növekedése azt mutatja, hogy mindenféleképpen is mindenki, akit el tudunk kérni, ő szívesen csatlakozik ehhez. Nagyon fontos partnerünk a Supersum alapítvány, akikkel évek óta dolgozunk együtt, ők is nagyon sokat segítenek nekünk, mi is nekik, mert ők nem csak Miskolcon, hanem Miskolcon kívül is el vannak, és hát mi próbáljuk őket támogatni abban, hogy Miskolcon kívül is nekünk ez a szolgáltási területünk nem csak Miskolcon van, hanem ugye Miskolc környéken, hogy el tudjunk jutni a leginkább irodaszerekkel Miskolcon kívülre is.
Mai napon egy nagyon nemes kezdeményezésnek az alkalmán találkozhatunk. Idén 5. alkalommal kaptunk ismét egy olyan fontos szerepet, hogy a ellátórendszerünkben lévő hátrányos helyzetű családokat tudjuk támogatni. Elsősorban köszönhető ez a Mirehu-nak, aki 5 évvel ezelőtt elindította ezt a kezdeményezést, illetve a Supersum alapítványnak, akik 3 éve társultak ehhez a kezdeményezéshez, és így most a mai napon 100 ellátórendszerünkben lévő gyermek részesült elsősorban iskolatáskában, illetve újra hasznosítható iskolatáskákban. Ezt szerintem fontos kiemelni, hogy minden évben olyan iskolatáskák kerülnek átadásra, amelyek ugyan már használtak, de az állapotuk még mindig olyan, hogy nyugodtan tudják a kisdiákok a mindennapokban használni, és ezek a táskák meg vannak töltve új taneszközökkel, tanszerekkel. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges és nagyon nagy segítség azok számára, akik ebben a támogatásban részesülnek. Én azt gondolom, hogy ha ma egy gyerek beiskolázását nézzük, akkor az hát magasan több 10 000 forintba kerül, de akár egy iskolatáska is 20-30 000 forintba is kerülhet. Tehát én azt gondolom, hogy egy jelentős mértékű segítséget tudunk adni a családoknak, és azt pedig csak nagyon bízunk és reménykedünk, hogy az így esetleg családban megmaradt forrásokat azt szintén a gyermekekre tudják költeni, így nem iskolatáskára, taneszközre, hanem akár ruházatra, vagy akár majd az iskola tanév alatt olyan kiadásokra, amelyek pluszban felmerülnek. merülnek. Azt gondolom, hogy ezekben, mivel a mai rendezvényen olyan családok és olyan gyerekek vannak jelen, akikkel egyébként a Család és Gyermekülti Szolgálat kapcsolatban áll, így ezért utólagosan is kapunk képet, illetve nyomon tudjuk követni ezeknek az eszközöknek a rendeltetésszerű használatát. A legnagyobb számban a Család és Gyermekülti Szolgálat látókörébe lévő családok és gyermekeik, ők ugye azok, akik valamilyen problémával küzdenek a mindennapokban, de egyébként családban élnek, és a saját otthonukban laknak, és rendszeres kapcsolatban állnak az intézményünkkel, illetve a családok átmeneti otthona és a gyermekek átmeneti otthona, amely intézményszerű ellátást nyújt, tehát itt bentlakásos formában élnek gyermekek, illetve a családok átmeneti otthonában édesanyák és gyermekeik, de azt gondolom, hogy ezekben az egységekben is nagyon fontos az, hogy ezzel a családi kiadásokat is tudjuk segíteni, és nagyon fontos, és nagyon sok esetben hálásak ezek a családok ezért a támogatásért. Alapvetően, ahogy ugye én szembeálltam a gyermekekkel, tehát azt láttam, hogy közben már mindenki pásztázta az iskolatáskákat, lehet, hogy meg is próbálta már kiválasztani azt, hogy majd melyiket szeretné megkapni, de többen oda jöttek hozzá most a rendezvény után is, hogy megköszönjék szülők és gyerekek is ezt a lehetőséget, és tényleg bízok benne, hogy rendeltetésszerűen és örömmel tudják használni ezeket a dolgokat. Tetszenek ezek a dolgok, mert akkor az iskola is jobban fog menni. Nekem egy nagyon fontos visszajelzés az, hogy ezek a családok eljöttek ma ide, hiszen nagyon sokan a város másik részéről utaztak. Ugye ez nekik költségeket jelentett, a tömegközlekedési költséget, kiadást jelentett. Tehát ez jelzi azt, hogy ők is fontosnak tartják azt, hogy a saját gyermekük az iskola kezdésben ne induljon hátránnyal, egyéb hátránnyal, hogy ezek az eszközök tényleg nagyon sok pénzbe kerülnek, és egy ilyen lehetőség ez jelentős a családi háztartás számára, és hát természetesen ez nekünk is fontos, hogy itt voltak, mert ez azt jelzi, hogy együttműködnek, és bízom benne, hogy ezek a kezdeményezések, ezek nem csak annyit fognak jelenteni, hogy kapnak a családok valamit ingyen, hanem hogy ez egy kicsit a szemléletformálás és a gondolkodás módjukon is segít azáltal, hogy ugyan ingyen kaptuk, de azért egyrészt el kellett jönni, fel kellett öltözni, és hát a családgondozói munka során pedig nyomon tudjuk követni, hogy mire és hogyan használják ezeket a taneszközöket a gyerekek. Tehát én bízok benne, hogy van ennek egy olyan szemléletformáló, és az oktatás fontosságát, a tanulás fontosságát segítő másodlagos küldetésre is. Én nagyon bízok abban, hogy ennek tényleg lesz akár kézzelfogható eredménye is a gyerekek szempontjából. Oh, 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 oh
Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep.
Leave your worry on the doorstep.
Direct your feet to the sunny side of the street.
Can't you hear
a beat of
can be so sweet
on the sunny side of the street.
I used to walk in the shade with the shoes on parade,
but I'm not afraid. This rubber
Memaszkóni Busz Katalina, a Superszum alapítvány elnöke a gyűjtésben történt segítségükről beszélt.
A Mirehuval egyébként is volt már kapcsolatunk, ugye az adománygyűjtések kapcsán. Tulajdonképpen annak idején úgy alakult, hogy amennyi szemetet kaptunk, azt ők nekünk szívességi alapon elszállították először. Kialakult egy nagyon jó kapcsolat, ők nekik is van ugye egy újrahasznosítási központjuk, amit mi nem tudtunk felhasználni, azt is továbbítottuk nekik, azt is továbbadtuk nekik. Úgyhogy az évek alatt kialakult egy nagyon jó kapcsolat, amikor megtudtam azt, hogy ők ezzel a kezdeményezéssel nagyon sok családnak segítenek, és nekem rengeteg iskolát táskám volt, és én üresen adtam át mindig, ugye, mert nem tudtam még akkor mivel megtölteni, mert még ugye kezdő alapítványként nem volt rá nyertes pályázatom se, és nagyon sok összegyűjtött tanszerem se. Így tulajdonképpen egymást választottuk. Én is őket választottam, és ők is minket, úgyhogy mi egész évben tulajdonképpen továbbítjuk hozzájuk az iskolatáskákat, és ilyenkor ugye szeptember előtt, augusztus végén mi ezt így együtt átadjuk, így már harmadik éve, tehát ez egy harmadik közös projektünk volt. Én nagyon örülök neki, mert a Superszum alapítvány mottoja az is, hogy segítsünk, és hogy együtt segítsünk. És hogyha mindenki csak egy kicsit tesz bele ebbe a projektbe, attól lesz kerek egész. Tehát az önkormányzat is ugye segít a Meszegyi által, az önkormányzat is támogatja ugye ezt a kezdeményezést, Attiláék a Meszegyitől, ugye Rolandék a Mirehutól, tehát nekünk ez most már harmadik éve így kerek egész, és mi kérdezés nélkül tényleg egymást segítve, mi így működünk más projektekben is. Kitisztított iskolatáskákat kaptak, közel 100 gyerek. Az iskolatáska tartalmazott ceruzákat, füzeteket, vízfestéket, gyurmát, filztollakat, körzőt láttam benne, mindenféle tényleg füzet, spirálfüzet, nagyfüzet, valamint ugye a kötelező fénymásoló papír, ugye egy nagy csomaggal, úgyhogy azt is láttam benne, és a Superszum alapítvány által viszont egy legót is kaptak a gyerekek, tehát még azzal is gazdagodtak ma. Nekem mindig hatalmas élmény. Tehát én ezt mindig, ugye én szembeállok a gyerekekkel, én minden gyerek arcát látom, nekem ez hatalmas élmény. Én nem is tudtam sokat beszélni, ugye el is mondták előttem, utánam is a koncepciót, úgyhogy én tényleg csak keveset beszéltem, de én végignéztem a gyerekek arcát, és nagyon-nagyon-nagyon boldogok, hogy őket most már nem fogják megkülönböztetni, nem fogják bántani az iskolába, hogy nekik nincsen iskolatáskájuk, hogy megfelelő felszerelésük. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és egész évben annyit, hogy a Mirehura gondoljunk, és erre a kezdeményezés, és tényleg akinek van felesleges tanszere, felesleges iskolatáskája, toltartója, vagy tornafelszerelése, juttassa el hozzánk, mi eljuttatjuk Rolandéknak a Mirehuba, ott kitisztítják, és ilyenkor pedig egyre több gyereknek az arcára tudunk mosolycsalni együtt. Azért egy iskola kezdés, azért minden családnál ezért egy hatalmas érvágás, úgy gondolom, tehát felszerelések nélkül, ugye azért most már a gyermekjóléti szolgálatok és a tanárnők is jelzik, hogy a gyereknek nincsen megfelelő felszerelése, és azért egy hátrányos helyzetű családban, vagy egy halmozottan hátrányos helyzetű családban, azért ez a jelzés, ez nagyon negatív értékű lehet. Tehát szoktak ők kapni azért valamennyi füzetet, ugye, de mégse közel se jön a felszerelésük, mint amilyen egy átlagos családba vagy gyerekeknek, amit meg tudnak vásárolni. Tehát az is, hogy ők ide fel tudnak zárkózni ezzel, hogy megfelelő felszereléssel és a tanárnő is megfelelő módon tudja őket tanítani, mert néha tényleg az a problémája a pedagógusnak, hogy felszerelés hiányában a gyerekeket nem tudja tanítani, nem tudja oktatni őket, nem tudja nekik a körző használatát, a vonalzó használatát, vagy a tollak használatát megtanítani, mert a gyereknek éppen csak egy darab szétfaragott ceruzája van, azt is valakitől éppen megörökölte. Tehát ez a felszerelés dolog, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos minden szempontból. És az, hogy a családnak, tehát a családoknál ezt most már megkövetelik az iskolák, és megköveteli az önkormányzat is, hogy minden egyes gyereknek legyen meg a megfelelő felszereltsége.
A Miskolci rendőrkapitányságnál idén több mint egy tucat szabálysértést regisztráltak elektromos rollerekkel kapcsolatban. Az e-rollerek terjedésével megszaporodtak az ilyen típusú járművel történő szabálytalanságok és balesetek is. A hatóság arra kéri az elektromos rollerrel közlekedőket, hogy mindig legyenek körültekintőek. Viseljenek védősisakot, amivel jelentősen csökkenthető a sérülések súlyossága. A részletekről Molnár Emilt, a Miskolci rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának vezetőjét hallják.
A rollerrel, mondhatjuk, járművel történt balesetek száma nem most az idei évben, hanem a korábbi években is egyre inkább jelentős. Ez azt jelenti, hogy ilyen esemény körülbelül fél tucat történt, amikor biztos, hogy tudjuk, hogy a járművezető közlekedett a rollerrel. Több olyan eseményt is regisztráltunk már, amikor hát nem tudjuk, hogy tolta, vagy milyen módon közlekedett vele a járművezető. Ez utólag már nem derült ki, de több esetben már akkor úgy megtörtént a baleset, hogy felszállás közben elesett, és megsérült a felhasználó. Ugye ez a roller, mondjuk most rollernek, nem feltétlen szakmai névvel, illetve ezt az eszközt, azt mondom, hogy egy nagyon praktikus közlekedési eszköz, de nem feltétlen biztonságos. Nagyon fegyelmezettnek kellene lenni, aki ezt használja, viszont ez azért sok esetben nincs meg, és több baleset is történik. A rolleresek jelentős része úgy tűnik, hogy gyalogosnak hiszi magát, egy motorizált gyalogosnak, aki jóval gyorsabban halad, mint a többi, de ő gyalogos. Azért ez nem így van. A rollert azt járműnek tekintjük, mégpedig gépi meghajtású jármű, hogyha nem a lábbal löki a előrehajtás érdekében, és nem is a lábbal hajtott sporteszközök vagy közlekedési eszközökkel van gondunk, hanem a gépi meghajtás. Ugye könnyű kis jármű, viszonylag nagy sebességet képes elérni elég rövid időn belül. Pici kerekei vannak, tehát már kisebb úthibákat is elég nehéz vele lekezelni, és ebből adódóan vannak balesetek, tehát a járdáról az úttestre hajtás során ugye nem tud olyan jól lemenni, az útpatkát nem tudja lekezelni, de hát ez mind annak a felelőssége, aki ezzel közlekedik, nem viselnek sisakot, védősisakot a járművezetők, ittasan közlekednek vele, és itt, és ezt kihangsúlyozni nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy amikor az elektromos rollerre közlekedik, nem a lábbal hajtja, hanem szépen feláll rá, és húzza a gázkart, és halad 15-25 km/h sebességgel, vagy akár ettől még gyorsabban is, akkor az ő esetében sem megengedett az, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasszon. Tehát itt is zéró tolerancia van. Mert ha valaki ittas állapotban vezeti ezt a járművet, akkor elköveti az ittas vezetés bűncselekményét. Ha nem ittas, de van egy pici alkohol a szervezetében, akkor pedig közigazgatási bírsággal sújtják ezt a cselekményt, ami akár 156 000 forint is lehet. Én úgy gondolom, hogy célszerű ezeket a büntetéseket elkerülni, és ami még érdekes, hogyha valaki rendelkezik vezetői engedéllyel, és egy elektromos rollerrel ittasan közlekedik, tehát bűncselekményt követel, akkor a vezetői engedélye visszavonásra kerül az eljárás végéig. Úgy gondolom, hogy itt is egy nagyon fontos dolog, hogy ne akarja senki elveszíteni feleslegesen a vezetői engedélyét, ne vezesse senki ittasan, és ha már józan sisakot visel, akkor pedig arra legyen tekintettel, hogy neki nem csak a gyalogosokra vonatkozó szabályokat, mert ugye a gyalogosokra is vonatkoznak szabályok, amiket be kell nekik tartani, hanem és a járművezetőkre is vonatkoznak szabályok, amiket be kell tartani. Tehát a tilos jelzésnél meg kell állni. Ugye volt olyan esetünk nekünk is itt Miskolcon, hogy rollers a tilos jelzést figyelmen kívül hagyva behaladt a kereszedésbe, és ez csak a szerencsének köszönhető, hogy egy autóbusszal ütközve nem lett komolyabb sérülése. Kibújt a busz alól. Tehát, hogy mondtam, hogy józanul, sisakban, ha 25 km/h-nál nem tud gyorsabban menni ez a jármű, és ténylegesen nem tud gyorsabban menni ez a jármű, akkor nem kell hozzá vezetői engedély. De az, hogy nem kell hozzá vezetői engedély, ez nem jelenti azt, hogy nem kell betartani a közlekedési szabályokat, amelyek rávonatkoznak. Alapvetően a jelenlegi jogszabályi környezetben azt kell mondanom, hogy az úttesten van a helye, mivel járműről beszélünk, tehát az úttesten kellene vele közlekedni. Hogy ott biztonságosabb-e vagy a járdán, azt ugye nem erről kell most beszélnünk, hanem arról, hogy szabályok szerint hol kellene vele haladni. Én azt mondom, hogy alapvetően az úttesten, és kellő körültekintéssel, tehát ahol elsőbséget kell adni, elsőbségadástábla van, stopptábla, megállni, szétnézni, elsőbségünk-e van-e vagy sincs. Illetve ennek a járműnek egy sajátossága, hogy a nagyobb intenzitású fékezést nehéz vele biztonságosan végrehajtani, de lehet. Viszont ha ilyen szituációba kerül valaki, akkor hát az átlagos felhasználó nehezen tudja megoldani, hogy a járművön maradjon és ne sérüljön meg. És ezért is fontos az, hogy sisak legyen rajta, mert a tapasztalat eddig az, hogy általában fejsérüléseket szenvednek a rollerrel közlekedők, és tényleg a sisakok közül is az jobban, ami az arcot is védi. Mert a hagyományos kerékpáros sisak, hogyha ezt használják, az nem feltétlenül nyújt kellő biztonságot. Tehát az, amit a motorkerékpáron használnak, és teljes arcot védi, azt mondom, hogy az az, ami jó lenne, hogy használnák, mert igazán egy elesésnél, egy ütközésnél ez megvédi a fejet, és nem következik be súlyosabb sérülés. És hát mondom még egyszer, a szabályok betartása, tilos jelzésnél megállni, stopptáblánál megállni, elsőbségadás táblánál szétnézni, hogy mehetünk-e tovább. Tehát jármű, a roller az jármű. Ennek megfelelően kell közlekedni vele. Mindenki mondja, hogy nagyon-nagyon fontosak a KRESZ szabályok ismeretei. Igen, ez így jön, ezt nem cáfolom, mert nagyon fontos. De a balesetekből levonható tapasztalat nem az alapvető szabályismeret hiányát állapítja meg általában, hanem azt, hogy a közlekedők nem veszik figyelembe a szabályokat. Tehát tudja, hogy tilos jelzésen megy át, és mégis átmegy. Vagy annyira figyelmetlen, hogy nem veszi észre a tilos jelzést, és ezért megy át, de tudja, hogy a tilos jelzésnél meg kellene állni. Tehát a figyelem és a szabályok betartása, az nem feltétlenül a szabályok nem tudása miatt van, hanem azért, mert hát szándékosan vagy gondatlanul, de elmulasztják ezeket a kötelező előírásokat betartani. Természetesen a legszerencsésebb az lenne, hogyha mindenki kellő mélységgel ismerni ezeket a szabályokat, de mondom, az én tapasztalatom az, hogy nem a szabályok ismerete, hanem azok be nem tartása okozza a balesetet. Valóban sokan, akár már akik rendelkeznek vezetői engedéllyel, régebb óta, rövidebb óta, a vezetői engedély mellett nem mindig rendelkeznek kellő ismerettel. De nem ezek okozzák a balesetek nagy részét. Igen, ritkán jön elő az, hogy hát nem tudta, hogy a jobbról érkezőnek elsőbséget kell adni. Mindenki tudja, hogy a jobb készszabály hogy működik, hogy aki jobbról van, jön annak elsőbséget adok, ha nincs egyéb más jelzés. Csak hát igen, itt jobb kéz volt, mindenki csodálkozik. De hát nem kell ezen csodálkozni, csak szét kell nézni. Ez a tolerancia a legfontosabb, de ez nem csak rollersekhez köthető, hanem minden másik közlekedőhöz, de itt talán azt mondanom, hogy fokozottan előjön, mivel ezeknek a járműveknek a nagy része ez 25 km/h-nál gyorsabban nem képes haladni, ezért ha egy nagyobb forgalomban találkozunk egy ilyennel, az lehet, hogy ideig, rövid ideig, hosszabb ideig feltartja a mögötte közlekedőt, és ezt el képesnek kell tudni lekezelni, és segíteni kell egymást a közlekedésben. van, tehát aki rollerrel közlekedik, az segítse a többit, aki pedig ilyen közlekedővel találkozik, az pedig legyen egy picit tolerás, mert vegye tudomás, hogy ő nem képes gyorsabban közlekedni, és hát egy picit azért is nagyobb figyelmet igényelnek ők, és vigyáznunk kell rájuk olyan járművel közlekedőként, akik mondjuk egy személygépkocsi vezető, tehát van körülötte a karosszéria, tehát megvédi a rolleresnek, nincs ilyen, és ezért, hát hogy mondjam, a többi közlekedő az vigyázzon, figyeljen a rolleresre. Hát a kerékpárosok is talán ezt tudom elmondani, mert úgy kategóriában talán ott vannak, bár a rolleres, hogyha folyamatosan és hosszabb távon tud 25 km per órás sebességgel közlekedni. Nyilván a gyakorlott kerékpárosok is megteszik ezt, de nem mindenki az. Van, aki például a talán szerintem a legnagyobb problémát az jelenti, hogy kerékpárosoknál is és rollereseknél is, hogy valaki egy évben egyszer-kétszer ül rá, és nincs kellő tapasztalata sem a forgalomban való viselkedéshez, sem magának a járműnek a kezeléséhez. Na, és akkor ilyenkor van szükség a többi nek a segítségére, és hát ha tudunk segíteni akár egy nagyobb követési távolsággal, egy nagyobb oldaltávolsággal, akkor tegyük ezt meg. Nem egy szerencsés a jelenlegi tapasztalat vagy jó tapasztalattal feltétlen. Az viszont nagyon jó lesz, ha már születik egy norma, amely alapján mindenki számára egyértelmű lesz, hogy hogy kell és hol kell közlekedni, hogyan kell viselkedni ezzel a járművel, és úgy gondolom, hogy ez a, tehát magának a KRESZ-nek a módosítása az mindenféleképpen segítséget fog nyújtani a mi munkánkban is, illetve a közlekedőknek abban, hogy hová is tegyék ezt a járművet, és tényleg, hogy milyen szabályok vonatkoznak rájuk. Azt viszont a jogszabály változással fogja tudni helyretenni, hogy kellő toleranciával és kellő figyelemmel és kellő szabálykövetéssel közlekedjenek, akik használják ezt a járművet. Vannak jó oldalai, tehát ez egy olyan közlekedési eszköz, ami nem járul hozzá ahhoz, hogy szennyezze a környezetet, nem járul hozzá ahhoz, hogy dugók alakuljanak ki, hogy sokáig kelljen várakozni, viszonylag könnyű vele a parkolás, nem kell hozzá parkolóját foglalni, könnyű szállítani, ezek az előnyök. Ami a hátrány, hogy nagyon könnyű vele balesetet okozni, másoknak is és magunknak is. És még amit talán elfelejtettem eddig, hogy utast ezen a járművön nem szabad szállítani, mert ezzel megnöveli a baleseti kockázatot, és azt is, hogy a saját utasának okoz sérülést, és erre már volt. Tehát már büntető eljárás is volt az elmúlt évben olyan esemény miatt, hogy a rolleren ketten ültek, és az utasnak súlyos sérülés lett, amikor elestek vele. Mert hát ott a két ember egyensúlyát azt összhangba kell hozni ennek a jármű közlekedése során, ami nagyon nem egyszerű.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott Értékadó című műsorunk, melyet Grunda János szerkesztett, a bemondót Klész Beátát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!